Robi és a holnaplátók.
Az élet nem csupán földünk kiváltsága. A mindenségben számtalan égitesten végtelenül sokféle élet létezhet.
Botond Bolics György fantasztikus rádiójáték sorozatát közvetítjük. Harmadik történet, második rész. A Delfinídák szigetén. Rendező László Endre.
A kétéltű bolygólakók, a delfinídák hamar megbarátkoztak a távoli földről érkezett űrhajó utasaival. Széles hártyás talpukon ide-oda totyogtak az explorátor körül, mindent megnéztek, kíváncsian megtapogattak karmos ujjaikkal. Ellenkezés nélkül tűrték, hogy kutasdoktor tetőtől talpig végig tapogassa, és műszereivel egyenként megvizsgálja őket. Éppen egy hatalmas termetű delfinída volt soron. Az expedíció biológusa, mint a szabó, amikor mértéket vesz, úgy diktálta a pingvinhez is, delfinhez is hasonló, szakadatlanul siporászó kétéltű adatait a szorgosan jegyezgető Eddának. Teljes testmagasság 264 cm. Koponya hossz 193 mm, a járomív szélessége 136 mm. Ez megvan. Tárd szét az uszonyaidat, komám. Úgy. Folytathatjuk, Edda. Az uszony hossza pontosan 1 méter. Az uszonyok végén tömpe karmokban végződő, fogásra, markolásra alkalmas 4 ujj van. A két középső 6, a szélsők 3-3 izületből állnak. A rendkívül hosszúra nőtt lábujjakat pikkelyes bőrhártya köti össze. A kéz és a lábfej kivételével a testet mindenütt rövidszálú, világos kék szőr borítja. A szőrzet annyira tömött, hogy a bőrszíne sehol nem üt át rajta.
Hogyan tudja kutas doktor egymástól megkülönböztetni a delfinidákat? Hát, ha most is éppen egy olyannak az adatait diktálja neked, amelyiket egyszer már megvizsgált.
Amikor mérés közben felemeli a delfinidák uszonyát, lemoshatatlan festékkel észrevétlenül megjelöli őket. Mindegyik egy-egy számot kap. Ez egy sorrendben a harmadik. Magunk között egyelőre hármasnak is nevezzük.
Gondolod, hogy ezek a vízimadarak számolni is tudnak?
Há, nem hinném, de fontos ez?
Persze. Ha kiderül, hogy siporázásuk tényleg értelmes lényegbeszéde, számolni azonban nem tudnak, akkor hangképeik sem lehetnek az egyes számjegyekre.
Ha így van, akkor majd én komponálok rájuk hangképeket, és addig-addig előfütülöm nekik, amíg meg nem tanulják, és utánam nem siporásszák.
Na, ebbe az iskolába mi is beiratkozunk, igaz, Márk?
Velem ugyan nem sokra fog menni a hugocskám.
Miért? Nem tudsz fütyülni?
Há, csapnivaló hallásom van.
Ó, az enyémnél külön botfüled nem lehet. A legegyszerűbb dallamot se igen tudom megegyezni.
Amikor majd összeállítom a delfinida egyszer egyet, ígérem, különös tekintettel leszek a botfülőnek.
Köszönjük szépen!
Majd, Edda, ha a delfinidák meg fogják érteni a te fütyülésedet, akkor te is megérted majd az ő siporászásukat.
Ha például ennek most tényleg volt valami értelme, és a fordítógépnek sikerül megfejtenie a hangképek jelentését, valószínű, hogy előbb-utóbb megtanuljuk a nyelvüket, és tolmácsrobotet nélkül is el tudunk beszélgetni, azaz, hogy füttyögni a bolygólakókkal.
Ti igen, de hogyan beszélek majd én velük?
Hát ez is probléma, Mikrobi. Irina asszony és Varona fordítógépből egyenesen a memóriaegységedbe táplálják a hangképeket, illetve jelentésüket, mire te egyszeriben tudni fogod mindazt, amit nekünk botfülőeknek fáradtságos munkával kell majd bemagolnunk.
A magamfajta csupa agyroboter számára ez csak fél megoldás, kutas doktor.
Már megint elhetetlen vagy, Mikrobi. Mi többet akarsz ennél?
Nem csak érteni akarom a delfinidákat, hanem beszélni is szeretnék velük.
Mi az egy roboternek? Megtanulsz fütyülni, és már is vígan társalogatsz velük.
Könnyen beszélsz, Eddácskám. Ti tudtok fütyüléshez a szátokkal csücsöríteni, de csücsöríthette a fonoreceptorával egy robot.
Ne búsulj, Mikrobi, ezen itt segítünk majd. Megkérem apát, szerkesz-e részedre egy sípoló masinát.
Mi ütött ezekbe? Össze-vissza rohangásznak, mind a parti bevágás felé türekedik, nem értem. Mitől gabajodhattak meg ilyen hirtelen?
A bevágáson át visszacsúszkálnak a tengerbe. Úgy látszik, megszimatoltak valamit, amit
itt a szárazon. A kiszögelés felől. Ott nézzétek! Serenyevaló tengeri fenevad közeledik. Olyan... Minek is nevezte őket kutatottak?
Óriási aligátorok! Ezért menekültek át hagyott homlok a tengerbe a delfinidák.
Szedjük mi is az irhánkat! Semmi kedvem megint összeakaszkodni
velük! Gyerünk!
Ne sárgulj, Mark! Itt az én hullámvető, majd én megmutatom.
Ne mutogass te semmit, Mikrobi! Szedd a csápjaidat és utcu be az űrhajóba! Ott nem érhet baj! Gyerünk! Gyerünk!
Nem gondoltam volna, hogy a fordítógép ilyen nehezen boldogul a delfinidák nyelvének, hangképeik jelentésének a megfejtésével.
Annyi azért remélem már biztos, hogy a kétértőek értelmes lények, hogy siporászásukkal a gondolataikat közlik.
Ez nem kétséges, kutas doktor. A baj csak az, hogy a delfinidák különös nyelvében sok az olyan hangkép, amire a fordítógép nem talál megfelelő szót.
Próbálták már szavakba átültetve visszajátszani az én bőbeszédű delfinidám minap Magnóra vett siporászását?
Még nem. Legalább másfél órája a még ismeretlen jelentésű hangképek értelmének megfejtésével bíbelődik.
Hát kapcsolják a fordítógépre logifont, és mondassák el egy végtében a már megfejtett szöveget a tolmácsroboterrel.
Megkísérelhetjük. De mit érünk vele?
Az összefüggő szövegrészek tartalmából talán sikerül kihámozni az eddig meg nem fejtett hangképek jelentését.
Attól tartok, hogy ezek a hangképek olyan fogalmakat jelölnek, olyan lényeknek vagy tárgyaknak a nevei, amelyekre egyáltalán nincs szavunk.
Akkor egyféle csereakciót bonyolítunk majd le a delfinidákkal. Értem ezen, hogy kénytelen, kelletlen, kölcsönösen gazdagítani fogjuk egymás nyelvkincsét. A számukra ismeretlen dolgokra hangképeket, az előttünk ismeretlenekre pedig szavakat fogunk képezni.
Edda pedig megszerkesztés írásba foglalja az első bolygók közi szótárt. Egyik hasában kottázott hangképek, másikban a mi hangképeknek megfelelő szavaink kapnak helyet.
Ezután már csak az következhet, hogy olvasni is megtanítjuk a delfinidákat.
Ion kapitány! Ideje lenne szétverni ezt az ocsmán gyülekezetet az explorátor körül. Szinte egymást tapossák már, annyi óriás aligátor hemzseg a szigeten.
Gyere, Mark, lemegyünk a hajtóműházba, és közibig pörkölünk a leszálló talpakba épített lángszorókkal.
Mehetek én is?
Ha kedvet tartja.
Persze, hogy kedvet tartja, ami viszont azt jelenti, hogy én sem maradhatok veszteg a fennék lemezemen.
Már megint sopánkosz, Mikrobi, meg vagyunk mi nélküled is. Ülj nyugodtan a fenéklemezeden, és pihentesd rozzan csápjaidat.
Mark, hogy beszélsz velem? Ezt érdemli hűséges szolgálataiért egy csupa agy mikroroboter. Eddácska, én nem tehetem meg, utasíts rendre helyettem, kedves bátyádat.
Majd én megoldom a problémádat, Mikrobi. Amíg mi Markkal szétugrasztjuk az űrhajó köré gyülekezett aligátorokat, te Eddával a fordítógép mellett maradsz.
Nem én vagyok a tolmácsroboter, hanem logifon.
Nem is rád, hanem Edda fügy tudományára lesz esetleg szüksége fordítás közben Maronnak és Irina asszonynak. Meg aztán amúgy is beszélni akarok Markkal.
Ez igen. Most biztosan megkapod majd a magadét, Mark. Igor kapitány személyesen fog.
Tévedsz, Mikrobi. Ez egyszer kivételesen nem rólad. Komolyabb dolgokról lesz szó köztünk.
Egy csupa agyrobotert ért sérelemnél nincs komolyabb dolog, kapitány.
Dehogy nincs, hamarosan meg is fogod tudni, mi az.
Tartaléknak se jó szervorobotor legyek, ha ezt írtem. Mikor lesz az a hamarosan, Igor kapitány?
Türelem, Mikrobi, majd eljön az ideje. És amilyen okos masina vagy, rögtön be fogod látni, milyen nyomós oka van annak, hogy most nem a te mimózánál érzékenyebb roboter lelkedet ért sérelemmel foglalkozunk elsősorban.
Ezt neked köszönhetem, Mikrobi. Ha nem kezdesz nyafogni...
Komolyan gondolom, amit mondtam, Edda. Az óriás aligátorokkal nélküled is elbánunk. Ugyanakkor a delfinidák hangképeinek megfejtésénél talán a segítségére lehet szüleidnek. Na gyere, induljunk, igen. Mark. Mi az? Mit hozol, Mark?
Egy filmfelvevőgépet, Igor kapitán.
Minek az?
Hadd lássák majd a földiek is, hogyan pirítottunk lángszoróval aligátort a delfinidák bolygóján.
No, akkor indítsd a felvevőgépet. Én meg a lángszórókat.
kész! Mind elpusztult! Remélem, a felvételem is sikerült.
Eddig csupán arra használtuk ezeket a lángszórókat, hogy a növényzetet írtsuk velük, ahol túlságosan sűrű volt a bozót a leszállóhely körül. Sose hittem volna, hogy egyszer ilyen tömegmészárlásra fognak szolgálni.
Meg sem tudom számolni, hány ilyen förtelmes állat hever már az explorátor körül.
Elég nagy baj ez, Mark.
Baj? Miért?
Ebben a melegben egy-két órán belül oszlásnak indul a rengeteg állati tetem. Olyan bűz lesz a szigeten, hogy napokig legfeljebb gázálarcban bújhatunk elő az űrhajóból. Sürgősen tennünk kell valamit.
Ha megint előkerülnek a delfinidák, és megértetjük velük, hogy mit akarunk, egy-kettőre behaigálják a tengerbe a döglött aligátorok.
Sokkal jobban beijedtek azok sem, hogy egyhamar visszamerészkedjenek a szigetre.
Akkor emelkedjünk fel az űrhajóval, és néhány méter magasságból söpörjünk végig az aligátorokon, a hajtómű startfúvókáival. Pillanat alatt szénné égnek a forró plazmasugárban.
Látod, ez jó gondolat. Meg is valósítjuk. Előbb azonban mondanék neked valamit, Mark.
Tessék, Igor kapitány.
Torak meghalt. Valakinek át kell vennie a munkáját. Ha kedved van hozzá, és szívesen vállalod a navigálással járó felelősségteljes munkát, téged tennélek meg Torak utódjának.
Engem... Én leszek az explorátor navigátora. Uh-huh.
Megint tréfál velem, Igor kapitán.
Ez nem tréfa, Mark. Ha akarsz, gondolkozz azon, amit mondtam. Nem kell most mindjárt választ adnod.
Anyu és apu már tudnak róla?
Természetesen.
De hiszen én olyan keveset tudok még. Torak főnavigátor talpától csúcsáig, a legapróbb alkatrészéig ismerte az űrhajót. Valamennyi készülékkel tudott bánni. Hol vagyok én ettől?
Magad sem vagy vele tisztában, Mark, mit tudsz és mit nem. Itt nőttél fel az űrhajóban. Nap mint nap körülöttünk sündörögtél a parancsnoki toronyban és a hajtóműházban. Ha most majd módszeresen áttanulmányozol velem mindent, és gyakorlati tapasztalataid mellé a szükséges elméleti tudást is megszerzed, te csodálkozol a legjobban, milyen sokat is tudsz valójában.
Igor kapitány, Mark! Merre bujkáltok?
A kettes számú leszállótalp fölötti zsilipfülkében vagyunk. Mi van, Ugicám? Miért vagy ilyen izgatott?
Anyu, kéri Igor kapitányt, hogy azonnal jöjjön a számítógép központba.
Csak nem a delfinidák siporászását sikerült megfejteni?
Mindössze 5 vagy 6 olyan hangkép van csupán, aminek még nem ismerjük a jelentését. De már így is meg lehet érteni, mit mondott a delfinida, akinek a siporászását Kutas doktor Magnóra vette.
Pompás. Szaladj és mondd, hogy rögtön jövünk. Nos, Mark? Döntöttél, hogy... gondolkodási időt kérsz?
Hogy döntettem-e?
Mikor kezdjük a tanulást, Igor kapitány?
Vigy le a magnót, Edda! Azt hiszem, akármelyikünk betéve is el tudja fütyülni, annyiszor végighallgattuk már a felvételt.
Nehogy velem akarja igazolni, amit mond Irina asszony. Nekem ugyan egyetlen hangkép sem ragadt meg a fülemben.
Nos, kiderül a siporászásból, hogyan halt meg Torak?
Igen, nagyon különös história.
Hogy történt?
Megvizsgáltam Torak holttestét, és megállapítottam, hogy a sziklapárkányról fejjel előre zuhant a tengerbe. A sekélyvíz alig fékezte a zuhanás erejét. A halál oka kétségkívül koponya alapi törés.
Akkor hát mégis a delfinida hurcolta magával a mélyvízbe.
Igen, és pedig éppen az a delfinida tette ezt, amelyik Kutas doktornak Magnó szallagra siporázta a történteket.
Tudja, kapitány, mi a meghökkentő? A delfinida nem is sejtette, hogy Torak már halott, és azért vitte magával víz alatti tanyájukra, hogy megmentse a ragadozó aligátorok elől.
Nem értem. Ha azt hitte, hogy Torak még él, miért akarta a vízbe folytani? Nem mindegy, hogy a szerencsétlent az aligátorok fajják-e fel, vagy megfullad. Ha a delfinida tényleg abban a hiszemben volt...
Ne ítéljen elhamarkodva. Gondolkozzék csak, kapitány. Oly kézenfekvő a magyarázat. A delfinidák kétéltűek, és mi sem természetesebb, mint az, hogy bennünket ugyancsak kétéltű lényeknek tartanak.
Ha meg is tanuljuk a nyelvüket, alkalmasint elég nehéz lesz velük megértetni, hogy mi emberek csak igen rövid ideig tudunk búváröltöny nélkül víz alatt tartózkodni.
Értelmes, gondolkodó.
és a gondolataikat közölni is tudó kétéltű bolygólakók. Milyen lehet a víz alatti tanyájuk? És vajon milyen szerszámaik, eszközeik vannak?
Abból, hogy csiporászva beszélnek egymással, meg nem következik, hogy szerszámokat is tudnak maguknak készíteni.
Akármilyen kemény és hegyes karmaik vannak, pusztán körömmel és foggal nem bájhatták ki a parti sziklafalba vágott jó néhány tucatra való csúszdát. Ehhez szerszámokat kellett használniuk, méghozzá a delfinidák testalkatának megfelelő és igencsak célszerűen formált szerszámokat.
Ha örökre ezen a bolygón kell maradnom, akkor sem megyek el addig, amíg saját szememmel nem láttam a delfinidák tenger mélyén rejtőző városát.
Városát? Ugyan kutas doktor, hová nem ragadja a fantáziája?
Elképzelhetőnek tartja, hogy ezeknek a kétéltőeknek városuk, vagy éppen városaik vannak. És maguk építette házakban laknak a tengerfenéken?
A város szót csak jobb hiány használom. Természetesen nem a mi fogalmaink szerinti városra gondolok. Talán víz alatti üregek, talán egy egész barlangrendszer a tanyájuk. Ha így is van, biztosra veszem, hogy az üregeket, barlangokat nem természetes állapotukban, hanem a maguk sajátos életformájuknak megfelelően átalakítva lakják.
Ez szerintem is lehetséges. De vajon megengedik-e, hogy felkeressük őket?
Tegyük fel, hogy megengedik. Hát hogyan fogunk megvalósítani egy ilyen víz alatti kirándulást?
Hát ha nem túl mélyen van tengeri tanyájuk, akkor búvárruhába öltözve. 80-90 méternél mélyebbre azonban már csak búvárhajóval tudunk leereszkedni.
Azt hiszem, most mindenek előtt vissza kell csalogatnunk a delfinidákat a szigetre, hogy próbát tehessünk. Meg tudjuk-e értetni magunkat velük?
Miért ne tudnánk? Logifon már érti a siporászásukat, tehát tolmácsolni is tudja, amit mi akarunk közölni a delfinidákkal.
Az igaz, hogy...